Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor ismételten szól a Nagy Totál. Ezen a héten egy új magyar filmről fogunk beszélgetni, a most héten debütáló Szelíd című filmet hoztuk el a műsorba, amit még én sem láttam, viszont nincs elengedve a kezem a témával kapcsolatban, hiszen itt van velem a stúdióban Muhi András, a film egyik producere, illetve Csulya László, a film egyik rendezője. Üdvözöllek titeket, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok velünk a Nagy Totálban.
Mi is üdvözlünk mindenkit.
Szerintem kezdjük is azzal, hogy honnan indult a filmnek az ötlete, honnan jött az ihlet, és ezután egy picit, csak nagyon spoilermentesen, nyilván a szinopszist egy kicsit vázoljuk fel a hallgatóknak, hogy ha esetleg valaki a trailert nem látta, akkor az is tudja, hogy miről van szó, milyen filmet láthatunk csütörtöktől a hazai mozikban. Rád néznék először, hiszen a film rendezője vagy, úgyhogy kezdjük szerintem veled, László, hogy honnan is indult a film, miről is szól a film.
A filmet együtt rendeztük Nemes Annával, aki eredetileg képzőművész, festőművész, és az egész történet úgy kezdődött, hogy ő még a képzőművészeti egyetem alatt, egyetemi évei alatt elkezdett érdeklődni a testépítés iránt. Nagyon inspirálta Arnold Schwarzenegger Utam a csúcsra című könyve, és akkoriban az Annával nagyon sokat beszélgettünk a testépítésről, és ő testépítőnöket kezdett el festeni. És beszélt erről a testépítőnő jelenségről, ami engem nagyon megfogott. Szóval azt éreztem, hogy ez egy elképesztően gazdag és aktuális téma, és ráadásul rendkívül vizuális. És ezért azt mondtam az Annának, hogy ez annyira szuper ez az ügy, ez a testépítőnő dolog, hogy írjunk belőle egy nagy játékfilmet. És nagyon megtetszett neki, és eldöntöttük, hogy közösen írunk és rendezünk. Hát, hogyha sikerül támogatást nyernünk, akkor egy nagy játékfilmet egy testépítőnő témában, és elkezdtünk kutatni, interjúkat készíteni, és összeállt egy anyag, amivel megkerestük Muhi Andrást, Muhi András producert, akinek nagyon megtetszett ez a téma, és volt olyan őrült, hogy beadta a akkor még Nemzeti Film Alaphoz pályázatra, forgatókönyvfejlesztési pályázatra, és hát innentől kezdve szerencsénk volt, mert nyertünk, és egy elég szép pályát futott be a film már a forgatás előtt is. Nagyon gyorsan kiderült, hogy már forgatókönyvfejlesztési szinten is nemzetközi érdeklődés van a filmre, hogy ez egy nagyon gyorsan úgy alakult ki, hogy itt komoly nemzetközi játékosok tartanak számot erre a filmre, és így találtunk végül is egy német koprodukciós partnert, ezért ez egy magyar-német koprodukció lett.
Mikor kezdtétek el nagyjából megfogalmazni a történetet, így a forgatókönyvnek az első változatai azok úgy mikor indultak el?
Nagyon régen. Hát 2015 környékén.
Azért kérdezem egyébként, mert hogy ugye még amikor Nemzeti Film Alap volt, akkor már így nagyjából összeraktam, hogy egy kicsit korábbi projektről van szó, és az is jutott eszembe, hogy ugye volt nekünk itt a 2010-es közepén egy nagyon erős MeToo mozgalmunk. Nem tudom, hogy esetleg kötődik-e ehhez a mozgalomhoz a film témájában, hiszen mégiscsak egy alapvetően férfias világról beszélünk, aminek megvan a női oldala is, hiszen női testépítők is vannak. Tehát rövidre a kérdés, tehát akkor nem tudom, mennyire kötődik-e az akkori MeToo mozgalom, mennyire inspirálta a filmet?
Minket nem a traumák inspiráltak, tehát ilyen értelemben ugye a MeToo mozgalom esetén a hatalommal való visszaélés jut azonnal az eszünkbe, és az a fájdalom, amit a nők elszenvedtek bizonyos megalázó helyzetekben. Minket nem ez a része érdekelt, hanem sokkal inkább, és nem is elsősorban a nemi szerepek, hanem ennél egy összetettebb dolog, amiben persze benne van az, hogy a szépség ideál, hogy mit látunk szépnek, hogy mit látunk egy szép női testnek, és a testről nyilván nagyon sok minden szól, de itt sokkal inkább minket olyan általános kérdések érdekeltek, mint a boldogságkeresés, hogy hogyan tudunk önazonosak lenni a saját életünkben, hogyan találjuk meg a saját utunkat, a Eszter, Csonka Eszter által játszott, aki valójában ő is egy testépítőnő, főszereplő útja, a sokkal inkább erről szól, semmint a nemi identitás kérdéseiről, vagy hogyha beülünk, akkor nyilván erről is fogunk lesznek gondolatok, hiszen ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy egy nő nagyon izmos, és nem olyan teste van, mint ami a hétköznapi, de ennél általánosabb és univerzálisabb témák foglalkoztattak minket az Annával.
András, megkerestek téged ezzel az ötlettel, ugye László és Anna elvitték hozzád az ötletet, és ahogy azt már hallhattuk, felkaroltad a projektet, és elvitted akkor még Nemzeti Filmalaphoz, ugye most már Nemzeti Filmintézetről beszélhetünk. Mit láttál benne, amikor megérkeztek hozzád az első vázlatokkal?
Először is ez nem volt ennyire meseszerű, hogy betoppantak a fiatalok a szobámba, ugyanis én a Lacit 100 éve ismerem. Tehát amikor őt fölvették a Színház és Filmművészeti Egyetemre, akkor én például ott voltam a felvételiztetők között, és aztán talán még az első évben még tanárotok is voltam, és én a Lacinak abszolút figyeltem a pályáját, tehát volt két nagyszerű kis filmje, a Dugulás és a Foszfor. Az egyikben talán még koproducer is voltam, talán a Dugulásban, de ebben nem vagyok biztos, de azt tudom, hogy még a forgatáson is kint voltam, és aztán az első játékfilmjét már együtt készítettük. Tehát ilyen értelemben nekem, amikor a Laci elhozta ezt a második filmtervet, mi sem volt természetesebb, az mondjuk már nem, hogy hozott magával még egy rendezőt. Hát ez ugye a producereknek a rémálma, hogy és ráadásul ugye mondjuk így pályán kívülről. Oké, hogy aztán én megismertem az Annát, akinek ugye mint képzőművésznek is egy nagyon komoly minőségű képzőművész, nagyon, nagyon, nagyon magasan jegyzett neki külföldön, egyéni kiállításai is vannak Németországban, Lengyelországban. Tehát a vizualitása az nyilván megvolt, de azért ez, hogy mondjam, mégsem ugrottam a plafonig, csak ugye már a Lacival volt egy kapcsolat, és aztán ahogy persze, én már lehet, hogy rögtön könyvet, de treatment biztos, hogy volt, nagyon jó, tehát hihetetlen jó volt az írás, ez számomra egyértelmű volt, de aztán kiderült, hogy nagyon tetszik mindenkinek. Tehát a téma izgalmassága vagy bizarsága miatt én azt gondoltam, hogy nehezebb lesz. És óriási meglepetésre például a film alap is szerette, aztán ugye a Laci nem akart itt hencegni, de Szófiában nyertünk egy pitch versenyt, tehát egy nemzetközi filmterv versenyt, aminek az lett a következménye, hogy meghívták Jeruzsálembe, amelyik az egyik legkomolyabb labor, tehát ahol hihetetlen komoly fejekkel lehet előkészíteni egy filmet a forgatásra, és ezt is megnyerték. Én ott nem voltam kint, több fordulója is volt, és gyakorlatilag megtalálták a film német producerét, akivel én persze már együtt dolgoztam az Enyedi Ildikónak az egyik filmjébe, de tőlem függetlenül, és szerintem akkor még a Janinnak nem is biztos, hogy leesett a tantusz, hogy én vagyok a producer, tehát teljesen, hogy úgy mondjam, érdek nélkül tetszett neki a filmterv. Na most talán válaszoltam a kérdésedre is, hogy én nagyon jónak tartottam az első pillanatoktól fogva, és hát mondhatom, hogy haladtunk, mint kés a vajba, annak ellenére, hogy itt persze egy játékfilm alsóhangon 3 év, amíg elkészül az ötlettől a forgalmazásig tartó szakasz, az 3 év. Lehet, hogy ez egy picit hosszabb volt, mert épp azért egy második film, ami Laci esetében a második film, az mindig nagyon izgalmas, hogy azt támogatják-e, plusz megsújtva egy másik rendezővel, aki első filmes, de hát hála Istennek a film dobozban van.
Jó, sejtem akkor, hogy a film alapon, filmintézeten keresztül, akkor könnyen átment a filmnek az ötlete, mert azt ugye lehet tudni, hogy ez elég szigorúan szokott fogni az a toll, amikor eldöntik, hogy mi kap pénzt gyakorlatilag egy film megvalósítására. De akkor, ahogy jól veszem ki a szavaitokból, nem az, volt annyira
az
nehéz.
Volt egy kis nehezítés, hogy nem, tehát kaptunk egy szándéknyilatkozatot, hogy amennyiben a költségvetésnek a 20%-át be tudjuk hozni külföldről, akkor mellé teszik a 80%-ot. És épp ezért nagyon fontos volt ez a jeruzsálemi kaland, mert mondom, ott megkaptuk a német koproducerünket, ráadásul ők az Arte-tól szereztek pénzt, ami ugye az európai művész televíziós csatorna, és hát ez az borzasztóan hitelesítő dolog, ha az Arte valamire ráteszi a pecsétjét. Tehát, hogyha ők támogatnak egy filmet, akkor annak nagyon komoly súlya van, szakmai súlya. Úgyhogy tulajdonképpen jól alakultak a dolgok.
László, milyen volt ez a jeruzsálemi labor? Tudnál erről kicsit mesélni? Mert azt már tudtuk, hogy az egyik legfontosabb ilyen szempont, és Szófiából jutottatok el odáig. Mesélj róla kérlek egy kicsit, hogy hogyan is tudta ez előrébb lendíteni a filmet, mármint azon túl ugye, hogy a német koproducert azt így tudtátok bevonzani a produkcióhoz.
Talán így, hogy a hallgatóknak még egy picit jobban exponáljam, hogy mennyire jó ez a Jeruzsálem Film Lab. Azt érdemes elmondani, hogy az Oscar-díjas Saul fiának a forgatókönyvét is itt fejlesztették. Tehát ez egy nagyon elmélyült munkafolyamat volt, ami picit több mint fél évig tartott, és néhány havonta egy hetet Jeruzsálemben töltöttünk, összesen háromszor egy hetet, amikor egy ilyen régi átalakított kolostorban voltak ezek az események, volt egy ilyen közösségi tér, és azon kívül mindenki kapott egy cellát, és a cellában írtunk. És délelőtt mindig dramaturgiai konzultáció volt, egy fantasztikus francia dramaturggal beszélgettünk, aki egyébként a tavaly aranypálmát nyert Titán című filmnek is a konzulense volt, dramaturgia. Délelőtt dramaturgia, beszélgetés volt, ilyen kicsi csoportokban, délután írtunk, és aztán másnap délelőtt mindig megmutattuk neki. És az volt fantasztikus, hogy nagyon elmélyült volt az egész, és hogy mindenki nagyon magas szakmai színvonalon volt jelen, a többi úgymond diák is, a többi fejlesztő is, ami rendkívül inspirált, mert egymásról is elmondtuk a véleményünket, és ott is nagyon fajsúlyos vélemények, és ne felejtsük el, hogy egy nemzetközi terep, tehát Argentínából jöttek az emberek, Távol-Keletről, Európából, Kelet-Nyugat-Európából, tehát eleve már egy olyan szemlélet volt, hogy egy olyan fajta történetet hozzunk létre, ami a világ összes pontján tudnak kapcsolódni a nézők, vagy hogy nagyon sokféle szempont tud emiatt bejönni. És nyilván az egy tét volt, hogy hogyan tartsuk meg mégis magunkat, az autentikusságát ennek az egész dolognak. Szóval önmagában ez rendkívüli volt, a másik pedig hát a helyszín, az nekem fantasztikus élmény volt ott lenni Jeruzsálemben. Most úgy képzeld el, hogy ez a kolostor, ez a Dávid sírjával szemben volt. Tehát ha kinéztünk a teraszról, a szemközbe, ott volt Dávid sírja, onnan nem messze ment Krisztus a mennybe, tehát a Via Dolorosa is 5 percre volt gyalog, vagy 10 percre, tehát egy elképesztő kulturális sűrűség volt, gazdagság volt ott, ami önmagában már ezért ott lenni felemelő élmény volt.
Ez a nagy nevű francia szakember, akivel együtt tudtatok dolgozni. Milyen reakciói voltak az egyes vázlatokra? Ez hogy nézett ki így? kicsit úgy képzelem el, mint amikor nem tudom, így az egyetemen így a szakdolgozatot mindig megmutatjuk a konzulensnek részletenként, és akkor mindig a javítás mellé megkapjuk ugye a hideget, meleget is, hogy éppen mit kell, mire fektessünk nagyobb hangsúlyt, mire figyeljünk, mi nem annyira érdekes mondjuk a dolgozat a történet szempontjából. Milyen volt ez a közös munka egy ilyen, hát akkor ezek szerint egy nagyon nagy nevű szakemberrel közösen?
Hát általában, főleg az elején mindent aláhúzott pirossal, és mindenre elmondta, hogy ez rossz. De hogy nyilván aztán elkezdtünk vele vitatkozni. Tehát, hogy itt a vita az nagyon fontos volt, és elképesztően, hát a francia kultúra nagyon verbális, tehát elképesztően magas színvonalú verbalitással tudta képviselni, és ebbe a, hogy mondjam, ebbe a vita kultúrába próbáltunk mi bekapcsolódni, és ezt nem úgy kell elképzelni, főleg ő egy francia filmes kultúrából jön, ami egy művészfilmes kultúra. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy valamilyen fajta ilyen szűk határmesdjére egy ilyen sematikus dobozba szeretné így bele reteszelni a történetet, hanem az volt a célja, hogy valahogy pont éppen ellenkezőleg valahogy kibontsa azt, ami benne van, és fókuszáljon minket problémákra. Ezek nem csak ilyen egyszerű dramaturgiai beszélgetések voltak, hanem annál sokkal összetettebbek, tehát filozófiai ügyekről beszélgettünk, világszemléletről, emberi sorsokról, tehát úgymond most ez ilyen hülye hangzik, de hogy az életről, tehát nem csak arról, hogy akkor most milyen fordulat, meg hogy kell reszelgetni a dolgokat, hanem ez ennél sokkal széles körül volt ez a dolog, és ezért tudott megszületni úgy az a film, hogy közben személyes maradt és autentikus.
Kedves hallgatóink, most a hírek következnek, hírekkel megyünk tovább, de ne menjenek messzire, hiszen a hírek után folytatjuk a beszélgetésünket Csulya Lászlóval és Muhi Andrással, a Szelíd rendezőjével és producerével, egyik rendezőjével és egyik producerével. Maradjanak velünk, hallgassák továbbra addig is a Trend FM-et.